ami további segítségünkén az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a 12. rész 5-től 10. versig tartó szakaszból eképpen. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen. Mert igazságot mondok, de megtűköztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatot nyitjam a testemben, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettével ne bizakodjam. Ezért háromszor kinyögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus erője lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatásokban a Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Kedvesetjánk, azt énekeltük most az énekbe, hogy rád akarjuk hagyni a mi utainkat. Mégis olyan sokszor nagyon nehéz rád hagyni az utat, mégis olyan sokszor mielőtt cselekednénk, és más cselekednénk, mint amit végül is te teszel. Szeretnénk engedelmes gyermekként járni, és valóban a jövőnket, a holnapunkat, minden útainkat odaadni neked, hogy te vezess végig rajta. Köszönjük az ígéretet, hogy lábunk mellé mécsesként leteszed a te ígédet, és az mindig a következő lépést világítja be a mi számunkra. Így szeretnénk kérni most a te ígédet. Újra add nekünk, világíts bele gondolataink, lelkünk mélyére. Hadd lássunk a te szemeiddel, mit és hogyan kell tenni, miképp kell tovább menni, miképp kellene másképp tenni. Juttass el, kérünk bennünket egyen-egyenként neked való helyes döntésekre. Köszönjük a te ígédnek a világosságát, ami mindig beragyogja az életet. Ezt szeretnénk most újra elkérni. Hoztuk a mi életünket és szívünket, kérünk, hogy te nyisd meg a te szent lelkeddel, hogy megérthessük a te akaratodat. Taníts bennünket lelked által, mert egyedül ez, ami megtartja a mi életünket, a te ígét. Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugyanint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a 12. rész 9. verséből egyébként. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, ebben a mai igében Isten egy különös betekintést enged egy hithősnek az életében, életének is egy bizonyos pontjára, amikor a válaszra kényszerül egy gyülekezettel szemben. Pál apostolról van szó, akit éppen nevezhetünk úgy, mint aki az új szövetségnek hithőse. Mert igazán az Ószövetségnek bizonyos személyeiről beszél így a zsidó levél, hogy hithősöknek nevezi őket, olyan személyeknek, akinek az életére nem csak a bizonyságtétel, nem csak az ige átadására, nem csak magára az igére, amit kijelentésként hoztak az Istentől, hanem magukra az életére is oda lehet figyelni, mert nagyon sok mindent lehet belőle tanulni. Kettős értelemben is igaz ez. Valóban hithősök voltak, akiknek az élete már lezárult, és valóban olyan embereknek bizonyultak, akik a hitükben győzelmet arattak. Nem mindig jelentette ez azt, hogy ennek olyan következményei voltak az életükre nézve, hogy mindenki engedett az ő szavuknak, követte azt, amit Istentől kaptak, és amit átadtak. Sokszor épp az ellenkezője volt igaz, nagyon szomorú véget értek ezek a hithősök az életükben. De mégis Isten egy pecsétet rakott rá az életükre, amikor belehelyezte azokat a történéseket az igéjébe, amiről fontos megemlékezni. Így is mondja Pál apostol egy helyen, hogy mindezek példaként irattak le a mi számunkra. Példaként. És amikor ezt a szót mondjuk, hogy példa, azért egy kicsit szélesebb, színesebb a jelentése az eredeti szónak, úgyhogy érdemes megnézni, hogy mi is állott a görögben az eredetiben. Typos. Így mondanánk ma, hogy típus ezzel az eredetiben. Azt jelenti, hogy minta, azt jelenti, hogy egyfajta példa, de egy olyan minta, amely úgy jelenik meg, mint ami a prototípus. Tudjuk azt, hogyha készítenek egy autót, akkor ugye ezt a prototípust gyártják le, azt próbálják ki, azt tesztelik, és majd erről a mintáról fogják gyártani az összes többit is. Ha Pál azt mondja, hogy példaként irattak le ezek számunkra, akkor így kell tekintenünk rá, hogy az, amit Pál a hitében végigjár, végigél, és győztes benne, az számunkra prototípus. Annak a mintának kell belekerülni a mi életünkbe, és ahhoz kell alakulni. Isten azért mutatja be, hogy lásd, ilyen életed lesz. Így lehet győzni, tanulj meg győzni a hitetben. Nézzük akkor tehát, hogy mit is mond Pál apostolról ez az ige. Amit itt olvasunk Pál apostoltól, az tulajdonképpen egy válasz a korintusiaknak a gőgös dicsekedésére. A korintusi gyülekezettel sok baj volt, de az egyik ilyen probléma, ami Pál személyét is közvetlenül érinti, az az, hogy sokan a gyülekezetben gőgössé váltak, dicsekedni kezdtek azzal, amit ő bennük, vagy ő rajtuk keresztül véghez vitt az Isten. A dicsőség kérdése. Különös dolog, de mint hogy nem lenne ez fontos számunkra, hogy először kimondjuk, de hogyha úgy fogalmazom meg, hogy elismerés. Másoknak a szeretete. Az, hogy sokan nagyra tartanak engem. Akkor már közelebb hozom egy kicsit ezt a szót, hogy dicsőség. És kiderül, hogy hogy ne vágynánk mi ezt, hogy elismerjenek bennünket, hogy mindenki szeressen, sokra, nagyra becsüljön, nagyra tartson, tiszteljen, mindezeket igenis kívánjuk mi magunk is. Tudja azt mondani a korintusiakról, hogy hát igen, milyen bűnbe estek, meglopták az Isten dicsőségét. És te nem teszed néha? Vagy gyakran? Hogy elveszed azt, ami az Istené? És csak egy kérdés, válaszolj magadba. Mindenesetre a korintusiak meglopták az Istennek a dicsőségét, amire pedig Isten azt mondja, hogy enyém minden dicsőség, és dicsőségemet másnak nem adom. Egyre az Isten illeti meg a dicsőség. A teljes szeretet, a teljes tisztelet, a legnagyobbra tartás, mindez az Istené. És amikor ezt mondja az Isten, akkor mégis megengedi az embernek, hogy lehet dicsőséget keresni, lehet dicsőséget kapni, mégpedig egyetlen módon, aki dicsekedni akar, mondja az Isten, dicsekedjék azzal, hogy ismeri az Urat. Ez egyetlen módja annak, hogy az ember, a hívő ember dicsekedjék. Dicsekedj azzal, hogy ismered az Istent. És amikor Pál válaszol korintusiak dicsekedő vele szenvedős magatartására, akkor tanít is. Milyen különös, hogy ez a Pál apostol, akinek a szavára Európában és még Kis-Ázsiában is gyülekezetek jönnek létre, aki végigmegy ezen a kontinensen, nem úgy, ahogy mi szoktunk autóval, hanem gyalogszerrel, hajótöréseket szenvedve, sok nehézségben és nyomorúságban, és mégis olyan hatalma kíséri Istennek az ő szavát, munkáját, hogy gyülekezetek jönnek létre a semmiből. Ezt a párt úgy gondolják ezek a korintusiak, hogy már meghaladtuk. Hát ki ez a Pál, egy kis nyomorúságos a hangja, a megjelenése, mi erősek, mi már sokban meghaladtuk ezt a Pált. Ezekkel szemben szól Pál, és mondja el a maga dicsekedését, valami egészen más hangnemben, stílusban, és egészen más dolgokra büszke Pál. Pál arról beszél, méghozzá hosszasan, a megelőző szakaszban is, hogy az evangélium hirdetésének útján mi történt vele. És dicsekszik azokkal a külső történésekkel, majd később a belső történésekkel is, amelyek valójában megtörténtek vele. Nézzük most sorba, hogy mi történt ezzel az apostollal. Azt mondja, zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián. Ismerjük ezt a 40 ütés egy hián, ez a 39 ütés, botütés, milyen félelmetes véres valóság. Sokan már nem élték meg a 39. ütést. Énnyire elverték, agyonverték ilyenkor az embert, vagy korbáccsal, vagy bottal, hogy végül nem tudott fölkelni, mert meghaltott a kikötözésnek a színhelyén. Azt mondja, pár 5-ször kaptam ebből Krisztusért. 3-ször megostoroztak. 1-szer megköveztek. 3-szor hajótörést szenvedtem, mondja. 7 napot mélységben töltöttem, vagyis rabláncom. Veszedelemben voltam vízben, rablók között, pogányok közt, népem közt, városban és pusztában, tengeren és hamis atyafiak között. Elviselhetetlenül nagy külső nehézségek között végzi az evangélium hirdetésének apostoli szolgálatát ez a Pál. Az első üzenete az Istennek az, hogy kijózanít bennünket. Akit Isten szolgálatába állít, küldetésbe küld, már pedig minden hívő ember egy idő után keresztül megy ezen a ponton, amikor Isten elhívja a szolgálatra, és kiküldi szolgálatára, annak tudnia kell, hogy ez a szolgálat nagyon sok nyomorúsággal fog járni, hogy szembeszélben fog megtörténni ez a szolgálat. Úgy gondoljuk, nagyon sokan, és még aki nem úgy gondolja, ez is egy idő után mindig újra és újra átesik arra a pontra, hogy így ószövetségen gondoljuk végig az Isten áldását. Azt gondoljuk, hogyha mi közel vagyunk az Istenhez, ha vele járunk, ha pláne, ha neki szolgálunk, ha teszünk érte az ő ügyéért sok minden, akkor minket bizony el fognak borítani az áldások. Sok külső dologban meg fog ez mutatkozni. Egzisztenciában, anyagi helyzetben, mindenben, elismertségben, és kiderül az Isten kijózanító igéjéből, hogy nem így van. Mert nagyon sokan hirdetik ezt. Hát az összes karizmatikus gyülekezet szinte ezt hirdeti. Hogyha Istennel vagy, ha a lélek téged betölt, akkor az Istennek az áldásai nyilvánvalóan külső képen is meg fognak jelenni körülötted a te életedben. Hát ez a Pál, aki aztán igazán Istennel járt. Aki aztán végigment minden úton, ahol csak az evangéliumot kellett hirdetni. A leghűségesebb, a legbuzgóbb volt, a legtöbbet munkáltatott, így mondja egy helyen, és ez belekerült a Szentírásba, tehát Isten megint pecsétet ütött ezzel arra a szóra, amit Pál mond, hogy többet munkálkodtam, mint a többi 11 együttvéve. És ez a Pál különösképpen nem kap külső áldásokat, vagyis leginkább nem az a jellemző, hogy mindenből mindig többe lesz, hogy körülötte minden egyre szebb lesz, valahogy nem az ószövetségi áldásokat kapja meg. Az ószövetségben ez volt az áldás, ha engedelmes leszel, akkor a te termésed, a te juhodnak fajzása, a te földet virágozni fog minden, egyre nőni fog és egyre nagyobb lesz. Az új szövetségben nem. Kihozanít az Isten. Ha te nekem szolgálsz, akkor bizony nyomorúságok fognak érni, akkor háború lesz, mert ellenszélbe fog szolgálni, mert egy olyan világosságot hozol bele ebbe a világba, amit ez a világ nem akar befogadni. Ellenükre leszel, azoknak, akik Isten ellenére élnek, és vannak, szólnak és tesznek. Te lesz az élő lelkiismeret fordulás, amikor megszólalsz, amikor jelen vagy, ha nekem fogsz szolgálni. És valóban Pál életén lehet látni, ahogy megy egyik helyről a másik helyre, mondja az Istennek az evangéliumát, az örömhírt, a legnagyobb örömhírt, hogy örök életet ajándékoz az Isten, hogy bűnbocsánatot ad, a legnagyobb örömhír. És amikor mondja, mégis mit támad? 39 botütés, vagy korbácsütés, aztán utána háromszor megbotozás, egyszer megkövezés, három hajótörés, aztán börtön és veszedelem. Ha megnézzük az új szövetséget, és valaki átböngészné töviről hegyire, akkor nem találna ilyet, hogy Pál apostol ezt mondaná. Miért történik ez meg velem? Miért engeded ezt Isten, hogy én velem megcsinálják? Hát nem neked szolgáltam? Hát nem a te követségedbe jártam? És mégis megengeded? Hogy van ez? És Pál mégsem mond ilyet. Azért gondolom, hogy biztos az, hogy Pál nem mond ilyet, mert a Biblia hallatlanul őszinte könyv. Mindent elmond a hithősökről is. Elmondja a csodálatos győzelmeket, és elmondja az összes bukásukat is, kíméletlenül. Dávidnál láthatjuk az összes győzelmét, és láthatjuk a legnagyobb bukását, Betsábét. Arról is tájékoztat a Szentírás. Párról nem beszél, hogy ilyet gondolt volna. És ennek azért van egy nagyon fontos oka. Azért nem tette ezt, mert amikor felkészült a szolgálatára, meghozott egy nagyon fontos döntést. Ez döntés pedig az, ami később úgy nyilvánul meg az életében, amikor járt, hirdette az evangéliumot, hogy elkötelezetté tette. Mi lehetett ez a döntés, amely ilyen elkötelezettséget szül ebben az emberben? Hogy bár megkövezik, amiben mindenki belehal, mégis föláll, szafatokba róló a hús, a ruha, vérbe borítva, aztán megmosakszik, és megy tovább. És nem megállítható. A halál széléről is visszahozza az Isten, és nem kívánkozik a halálba, hanem megy tovább. Mitől ilyen elkötelezett az ember? Mitől nem mondja azt, hogy miért engeded ezt meg Isten? Hát attól, hogy egyszer a szívét megszorongatta Istennek a szeretete, egyszer átélte azt, hogy bár ő volt az, aki üldözte, gyilkolta, rabláncra fűzte a keresztényeket, mégis szereti ez a Jézus, ami egészen különleges módon őt, aki gyilkos volt, megszorongatta a szívét, ez a hatalmas szeretet, aztán ez a szeretet szolgálatba állította, és amikor szolgálatba hozott egy döntést, hogy ezért a szeretetért én, Jézus Krisztus, akárhová követlek téged. És nem számít, hogy mibe kerül. És ez egy nagyon fontos dolog, amit kimond az ember egyszer, kiki másképp, a saját megfogalmazásában, hogy nem számít, hogy mibe kerül. Mindig akkor van lázadozás, a külső körülmények nyomorúságai, nehézségei felé, illetve abból kifolyólag az Isten felé, amikor ezt a dolgot nem mondjuk ki. Nem számít, mibe kerül. Mert lényegileg már minden megvan. Tudja kimondani ezt az ember, aki igazán átéli hitben, hogy mit kapott az Istentől? Örök életnek ajándékát. Aztán azt mondja, hogy Jézus Krisztussal együtt az egész mindenséget örökölni fogja az ő gyermeke. Azt mondja, olyan teremtésbe fogja belehelyezni az ő gyermekének az életét, amiről fül nem hallott, szem nem látott, emberi elme meg se gondolt. És mindent megkap az Isten gyermeke, amire szüksége van az Atya szerint, itt ezen a földön. Hát kellenél több? És Pál azt mondja, ezért a kincsért nem drága semmi, még az életem sem. És egyszer kimondja, ott a kezdet kezdetén, amikor fölkészül a szolgálatra, ezt a nagyon fontos dolgot, hogy minden áron veled Jézus. És nekem mindent megér, hogy téged követlek és téged szolgálok, és nem számít, hogy nekem vagy másoknak mibe kerül ez. És megy, és szolgál, és hűséges mert van egy erőforrás, hogy egyszer ezt a dolgot megbeszélte az Istennel. Istennel nem csak erőforrás van, hanem mindig újra töltekezés, az Isten ereje elégséges arra, hogy ezen körülmények között végigvigye Pált. Bizony Pál nem csak ezt tudja, hanem azt a nagyon fontos dolgot is tudja, amit Jézus így jelentett ki: boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Igen, látjuk Pált más helyzetben is, nem csak most, amikor elmondja ezeket a titkokat a korintusi gyülekezetnek, és megtanítja néhány dologra őket, hanem az apostolok cselekedetében látjuk úgy, mint akit megvernek, miután megkapja azt a 40-es ütést, utána behelyezik egy kalodába, a börtön legmélyebb pontjára, és aztán hosszú-hosszú órák telnek el, és imádkozni tud ez a Pál. És ez az imádság valami olyan Isten elé állás, amiben nem csak panasz van, nem csak egyoldalú beszéd, nem csak ő mondja magáit, hogy hogy fáj, mi történt, mi nem történt, hanem egyszerűen két oldalává lesz ez a kapcsolat, és miközben ő mondja, Isten is beszél vele. Gondolatok ébrednek a szívben. És ahogy mondja, mi történt vele, ébrednek a gondolatok, és egy idő után valami különös, örömteli boldogság szállja meg ezt a két embert, Pált és Sillást. Olyannyira, hogy énekelni kezdenek. Dicsőíteni az Istent. Hát ezt emberi szemmel végignézzük úgy, mintha olyan fejünk lenne, akik soha nem mennek a templomba. Akkor azt mondjuk, hogy ezek őrültek. Hát összeverték őket. Kalodába zárták őket. És ezek énekelnek az uruknak? Hát énekeljenek akkor, hogyha mindezt nem engedi meg, hogy megtörténjék velük. És valami történik ebben a börtönben, mert a többi rab ámulva figyeli, hogy ezek énekelnek. És valóban így van, igaz Jézusnak a szava, az üldöztetés, a bántalmazás, a háborgatás, a hazugság végül boldoggá teszi az ember. Nem hinnénk mi magunk sem el, de igaz. Egyszer, amikor katona voltam, abban az időszakban, amikor katona voltam egyszer, egy szabadságon tértem meg, aztán, mint ifjú keresztén, sokat beszéltem a hitbeli dolgokról Jézusról, az összes főnökeimnek beszéltem, ő is hivatott az elhárító tiszt annak idején. Aztán utána mindig, amikor visszamentem, akkor az volt a kérdése az egyik főnökömnek: na, mit beszéltél a Krisztussal? És akkor el kellett mondani, hogy vasárnap itt miről szólt az ige. Aztán volt egy olyan pár nap, egy hónap körül időszak, amikor fölkerültem egy másik egységhez, és hát ott is beszélgettünk, és hülyének néztek. Aztán már nem csak hülyének néztek, hanem hülyét csináltak belőlem. És amikor azért egy 30 ember röhög az emberen, azért az nem kellemes dolog, akárhonnan nézve. És mégis azon csodálkoztam, hogy olyan békesség és boldogság volt bennem, hogy hihetetlen. Úgy éreztem, hogy emberi ésszel el kéne bújni a föld alá. És mégis belül boldogság volt bennem. Én egyszer már megtapasztaltam, nagyon erőteljesen, hogy valóban igaz Jézusnak a szava, amikor háborgatnak, üldöznek, hazudnak rólad, én érettem, boldog leszel. Pedig abba gondoljuk a boldogságot, fiatalok, hogyha boldog leszek, ha megházasodok. Sehol nem mondja az ige, hogy boldogok a házasok. Azt mondja, boldog leszek, hogyha sok pénzem lesz, hogyha anyagiak lesznek kellő mértékben, elkölthetem, azt csinálhatok, amit akaratok, akinek pénze van, az azt csinál, amit akar. Nem tesz boldoggá. Hány nagyon gazdag ember lesz öngyilkos, mert még az élet értelmét sem találja meg. Pál apostol tudta ezt a végtelen egyszerű dolgot, hogy megyek Krisztus után, bármi legyen is a következménye. A tapasztalat egy különös dolgot mutat meg itt Pál apostolnak az életében, azt, hogy bizony-bizony, akkor, hogyha az ember hűséges életet él, akkor világítani fog, és annak lesznek nyomorúságos következménye is. De nem csak az lesz, hanem boldogság is, öröm, békesség, és lesz egy visszatérés a külső körülmények közé, az Isten szabadítása. Ugye végül Pált mindig megszabadítja az Isten. Beleengedi, azt lehet mondani, hogy teljes halálközeli élményekbe, egészen odáig, hogy megkövezik, és azt hiszik, hogy meghalt, és még onnan is visszahozza. És nagyon sokszor a szabadítását nem úgy mutatja meg, nem azzal mutatja meg, amire mi gondolnánk. Istennek pedig különleges hatalma van. Koncentrált és irányított a hatalma. Bármit meg tud tenni. Ő, aki teremtette az egész világmindenséget egy szóval, egy ugyanígy szóval fogja befejezni, és egy újat létrehozni, aki új életet tud teremteni az ember lelkében, aki meg tudja változtatni a szívet, ez Isten egész másképp szabadít sokszor, mint mi elképzeljük. A különös az, hogy megakadtam múltkor, beszéltem erről az igéről, a filippi börtönnek a történetéről, és beleakadtam abba, hogy ott van ez a földrengés, éppen a láncok elpattannak, kaloda kinyílik, ajtó kifordul a helyükből, és nem mennek ki ezek a pálék. És elgondolkodtam rá, hogy mi nem mennek ki. Hát ha én ott lettem volna, azt mondom, na most megszabadított az Isten, futás! És mégis őket valami ott tartja. Az Istennek a lelke. De ami még különösebb, hogy ott tartja a többi rabot is, azok se szöknek meg. Mert valami olyan öröm és békesség lakozik ott a börtönbe, hogy jó itt. Gondolhatták a rabok. Nem mennek ki. A börtönőr majd meg kardjába dől. És akkor szólják neki, hogy nehogy kárt tegyél magadban, itt vagyunk mindnyájan. És ez az egész, amit lát ez a börtönőr, ez az a pici, de nagyon jó helyre ütött kis kalapácsütés, amire ennek a börtönőrnek a külszíve kettévetett. És csak egy kérdésem marad. Az, hogy mondjátok el, hogyan üdvözülhetek. És milyen fontos, hogy fölteszi ezt a kérdést az ebből, hogy mondjátok el, hogyan üdvözülhetek. Nem azt mondja, hogy de jó, hogy itt maradtatok, miért maradtatok ki itt végül is. Nem kérdez, egyetlen kérdése van. Azaz már hallott arról, amit Pálék mondtak. Nem először hallja Pált ígét hirdetni, csak eddig nem fogadta el. De most, hogy az Isten odarakta pontosan a vésőt, ahol reped a kő, és egy pici ütést adott neki, ettől megtörik ez az ember, és azt mondja, mondjátok el, hogyan üdvözülhetek. Sokszor azért visz bele nyomorúságba, nehézségbe, megverettetésben, mert más célja is van vele. Ez a börtönőr ott Filippiben erre tért meg, hogy benn maradtak a rabok, Pállal és Silással az élükön. Isten tudja azt pontosan, hogy az ő erője, hatalma hogy munkálkodjon, hatalma félelmetesen koncentrált, irányított, megfelelő erősségű, megfelelő hatékonyságú, és csak arra használható, amire ő akarja. Na, ennek az erőnek kell megnyilvánulnia Pálban. Ahhoz azonban, hogy bennünk is megnyilvánuljon ez a hatalmas erő, nekünk el kell erőtlenedni. Megint emberi ésszel azt gondolnánk, és sokan így is élünk, és így is gondolkodunk, vagy újra-újra visszaesünk ugyanebben, hogyha majd elég okos leszek, ha lesz elég tehetségem, anyagi eszközöm, ha majd elég bölcs leszek, akkor tudok igazán majd szolgálni az Istennek. Nem baj az, hogyha az ember okos, az sem, hogyha bölcs lett, mert Pál apostol is okos ember volt, sőt, bölcs ember volt. Kitanította őt az Isten Gamáliel-nél. Az egész ókori görögségnek az irodalmát, filozófiáit mind ismerte. Ismerte a szentírásokat, általában egy rabbi tanulónak kívülről kellett tudni legalább a Tórát. Az Ószövetség nagy ismerője volt ez a Pál. De mégis nem a saját bölcsességéből beszélt, hanem valamit elvégzett az Isten benne, hogy erőtlenítette az életét külsőleg és belsőleg is, mert ezt a Pált beteggé tette az Isten. Így mondja, hogy egy különös angyal gyötri, azért, hogy el ne bizakodjon a kijelentés nagysága miatt. Ha el nem erőtlenedik az ember, az Istennek ereje nem tud megjelenni az életében. Az erős emberek Isten kezében semmit nem érnek. Lehet, hogy okosak és abban erősek, lehet, hogy bölcsek és abban erősek, de emberi szó, amit mondanak, megtérés, újjászületés, új élet, virágzás az ő szavukból nem lesz. Ugyanilyen, mint bármely másik nagyon okos ember. Tud emberi tanácsot adni, vannak jó gondolatai, de élet nem támad körülötte. ahhoz el kell erőtlenedni. Tehát elerőtleníti az Isten külső dolgokkal is, és belső dolgokkal is. És úgyból fölteszik egy kérdést nekünk, mondd, megéri ezt is neked? El tudod dönteni, és azt tudod mondani az Istennek, hogy Uram, szolgálni akarok neked, nem számít, mibe kerül? Hogy erőtlenítesz el? Csak a te erőd legyen bennem. Azt mondja, talán az erőtlenségeimmel dicsekszem, mert akkor lesz a Krisztus erőssé bennem. Elég néked az én kegyelmem, mondja az Isten Pálnak, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy ez meg az kellene az életünkhöz, akkor lennénk elégedettek, hogyha ezek mind meg lennének. Volt egy ismerősem, aki elment nyaralni, és elrendezett mindent, hogy nagyon jó helyre menjen, minden rendelkezésére álljon, amivel ő úgy gondolja, hogy jól érzi magát, amivel régebben emléke úgy merült fel benne, hogy így jól lehet érezni magamat, ilyen egy csodálatos nyaralás, és mégis egyetlen dolgot úgymond említ magával a Jézussal való kapcsolatát. És amit régen adott egy nyári nyaralás, azt most nem adta. Valahogy üres volt minden, pedig mindent meg tudott venni, mindent ki tudott fizetni, amihez csak kedve volt, mégis kedvetlen maradt. Amikor az Isten gyermeke újra olyan akarja megelégíteni magát, ami régen sokat jelentett, nem fog megelégedni a szíve. Isten meg azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem, ha veled vagyok, ha én vezetlek, ha én adok utat, én adok pihenést is, elég néked az én kegyelmem. Itt kezdődik a felnőtt hívő élet. Megelégedni Jézus Krisztussal, úgy, ahogy ő adja. Vannak olyan időszakok, amikor keveset ad és alacsonyságba tart, vannak olyan időszakok is, amikor meggazdagít. Az, hogy ő mikor, melyiket, hogy csinálja, az az ő dolga. De neked legyen elég, az ő kegyelme. Három fontos kérdés van, amire válaszolnunk kell Isten igényének a nyomám. Akarok-e szolgálni úgy Istennek, hogy ki tudom mondani, mindent megérez nekem, Uram, mert úgy szerettél engem. Egyszer ezt el kell dönteni. Aztán át kell venni egy ígéretet, hogy nehézségek, nyomorúságok majd jönnek, de én veled leszek, mondja Jézus Krisztus a keresztelés ígében. A harmadik pedig, hogy adj helyt az Isten erejének. Légy hajlandó, hogy elerőtleníthessen az Isten, hogy megfosszon mindattól, amit te erőnek, hatalomnak, okosságnak, bölcsességnek gondolsz, hogy az ő ereje, az ő bölcsessége nyilvánuljon meg, és körülötted és általad, illetve jöjjön létre másokba. Adja Isten, hogy szerinte való választ tudjunk adni az ő kérdéseire. Imádkozzunk! Mennyi édesekkel köszönjük a te kijózanító ígédet. Köszönjük, hogy újra és újra felébredtetsz bennünket, amikor beleállódnánk az olyan téves gondolatokba, hogy a te áldásod az új szövetségbe is kiváltképpen való, külső dolgokban való növeked jelentene csak. Köszönjük, hogy elsősorban belső növekedést jelent. Örömöt és boldogságot, békességed és a te kijelentésednek jelenlétét, aztán sok nyomorúságot, háborgattatást, amelyekből mindig kihozod a te gyermekedet, amíg használni akarod. Köszönjük, hogy Pálon azt láthattuk, hogy elpusztíthatatlan egészen addig, amit te használni akarod őt. Uram, kérünk téged, hogy segíts meghozni ezt a nagyon fontos döntést, ami igazán elkötelezetté tesz bennünket egy egész életre, hogy nem számít, mibe kerül, de megyünk utánad és neked szolgálunk. Köszönjük, hogy annak az embernek az életében, akinek ez a döntés bekövetkezik, azt meg is erősíted. Lelkeddel, újra és újra, békességgel, boldogsággal áldod meg, hogy minden körülmények közt hely tudjon állni. Kérem téged, hogy tégy bennünket ilyen használható eszközzé a te kezedben. Hadd legyünk a te szolgáidá. Arra legyünk küldöttek itt ezen a földön, amíg itt járunk, hogy dicsőséget hozhassunk a te nevedre. Amen. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you. mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veled.